94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap pünkösdöt ünnepeljük, amely a húsvéti időszak méltó megkoronázása, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, amely az apostolokra leszállva erősítette hitüket és küldte őket az evangélium hirdetésére. Az ünnep egyben arra emlékeztet bennünket, hogy a Szentlélek jelenléte ma is él és munkálkodik közöttünk. Köszöntsük együtt a pünkösdöt és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezesse életünket és közösségeinket, írta az MKPK. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon reggel a Kossuth Rádiónak nyilatkozva. A miniszterelnök szerint nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk, kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiában, erről is beszélt a kormányfő. A Robert Fico elleni politikai motivációjú merénylet egy súlyos támadás a szlovák demokrácia, valamint a népakaraton alapuló szuverén szlovák politika ellen, írt a Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter reggel telefonon érdeklődött Peter Zigánál, a szlovák parlament ideiglenes elnökénél, a szerdán meglőtt szlovák kormányfő állapotáról. Elmondása szerint egyre reménytelibb a helyzet. Fegyverszállítások és nukleáris háborúról való fantáziálás helyett végre igazi béketárgyalásra van szükség, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, most 75 éves az Európa Tanács, amire meg platform lehetett volna a béketeremtése, de az oroszok kizárása után ez a lehetőség itt elveszett. Arról tájékoztatott, a tanács ma is el akart fogadni egy határozatot, melyben csak és kizárólag az ukrán elnök béketervét akarta elismerni megfontolandó és támogatandó békeformulaként, de az igazi béketárgyalás csak akkor jöhet létre, ha minden háborúzó fél ott ül majd az asztal körül, hangsúlyozta. Hónapokig tartó áramkimaradásokra számítanak Ukrajnában az ország energetikai infrastruktúrájára mért folyamatos orosz támadások miatt. Az utóbbi időben fokozott légicsapások érték a hőerőműveket és vízi erőműveket. Az extenzív korszakot lezárva, a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték, mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást. Varga Mihály a leendő Tudományos és Innovációs Park színhelyén hangsúlyozta, a magyar gazdaság bebizonyította, hogy képes csúcs technológiás termékeket előállítani. Arról is beszélt, hogy az elmúlt 10 évben sikerült elérni azt a célt, hogy 1 millióval több embernek legyen munkája. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára. A dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban 597 forint, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztika Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált az adatokra Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel, és több mint 100 kerékpárút szakasz készült el a magyar kistelepüléseken, sorolta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Vas vármegyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzácsatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint 1 kilométeres útszakaszt. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, és a sikeres pályázók akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei kiírása június 30-áig lehet jelentkezni, a részletek az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő honlapján érhetők el. Két héttel a határidő lejárt előtt már 12.150-en jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a 147 külképviselet valamelyikén akarnak voksolni. Az EP választáson azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a voksolás napján június 9-én nem tartózkodnak Magyarországon, a nagykövetségeken és konzulátusokon szavazhattak. Ehhez május 31-én 16 óráig kell kérniük a külképviseleti névjegyzékbevételüket. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben felhősebb, majd derült lesz az ég, kevés helyen kialakulhat zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm régi kedves ismerősünket a Szent István Rádió hullámhosszán, Artner Oszkárné Kati néni háziasszonyt. Szeretettel köszöntelek ismételten Kati néni rádiónk hullámhosszán, és ha már egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, akkor gondolom, hogy ma is hasznos, praktikus, jó tanácsokat osztunk majd meg a minket hallgatókkal. Jól gondolom én ezt?
Hát remélem, sikerül hasznos tanácsot is adni, meg néhány érdekességet is elmondani a kedves hallgatók számára.
Témánk ezúttal a szendvicsek témaköre lesz. Miért erre a témára esett a választásunk?
Nemrég hallottam egy műsorban, hogy a 18. század végén élt Angliában szendvics grófságnak az ura, Lord Montague, aki nagyon szeretett kártyázni, de amikor éhes lett, nem akarta félbeszakítani a kártyapartit, és az inasával hozatott két szelet kenyér között egy szelet húst. Tulajdonképpen ez volt az első szendvics Európában, sőt talán a világon is. De aztán a kártyapartneroknak annyira megtetszett, hogy onnantól kezdve ők is hozatták a húsos szendvicset az inasaikkal, és kártyaparti közben vígan eszegettek.
Akkor tulajdonképpen ez a szendvics kialakulásának a története így hangzik?
Igen, ez a kialakulásnak a története, és aztán jó néhány évtizednek, talán egy évszázadnak is el kellett tennie, amíg elterjedt a világon. Először persze Európába, aztán a közlekedés megkönnyülésével, akkor már a tengeren túlon is. Nem is akarok annyira visszamenni a szendvicsek történetébe, csupán mondjuk úgy a gyerekkoromig, az 50-es évekig. Sok kedves rádióhallgató háziasszony visszaemlékszik, hogy akkor miből állt egy szendvics. Hát kezdődött azzal, hogy egyféle kenyér volt, abból vágtunk egy szeletet, megkentük végnyom vajjal, legjobb esetben tettünk rá egy szelet parízert. Díszítés tulajdonképpen egy szelet kemény tojás volt, meg egy szelet csemege uborka. Akár keresztbe, akár hosszába, ez volt az összes díszítés. Na aztán később megjelent a kisdobozos májkrém, ami még ma is kapható, akkor persze azzal is megkentük a kenyeret. Hát arra általában megint kemény tojás, meg uborka, hiszen elég egyhangúak voltak az 50-es évek szendvicsei. Amire még visszaemlékszem, és nagyon szerettük, a töpörtőkrémes szendvics. Anyuik ledarálták a töpörtőt, tettek hozzá sót, borsot, mustárt, beledarálva kemény tojást, ha lehetett lila hagymát apró kockára vágva, és ezzel kenték meg a kenyerünket. Természetesen ennek nem igen volt fedőlapja, hogy így mondjam, a másik szelet kenyeret. Ez csak egy szelet kenyéren volt ez a töpörtőkrém. Vagy amit még csináltunk, mivel 20 szegény idők jártak, erdőbe szedtünk gombát, az anyu nagyon apróra fölvágta, hagymán megdinsztelte, jól befűszerezte, és akár puha kenyérre, akár pirítósra, de ezt tette, ez volt a gombás szendvics. Aztán később hát azért javult a világ, megjelent a gépsonka, a szalámi, és talán a kedves hallgatók közül sokan emlékeznek, 60-as évek elején lehetett kapni tenyéri nagyságú, elég lapos kerek dobozba, úgy hívták, hogy 6 forintos olajos hal. Na most ezt egy kicsit lecsurgatták, ezt tették a vajas kenyérre, vagy amikor később megjelent az ovális dobozokban már az igazi szardínia, akkor azt, és ennek a dísze pedig egy fél szelet citrom volt. Ez nagyon jól illett az olajos halhoz. Amikor kicsit jobban ment a sorsunk, akkor persze a szendvicsek is gazdagabbak lettek. Nagyon örültünk annak, amikor megjelent az első sajt a szendvicseken. Először csak kisúnyi csíkokat tettek rá, aztán ráreszelték, ezzel gusztusosabb volt. Meg a tojás is volt, aki ráreszelte, mutatósabb lett, lazább lett. Tehát nem sok díszítési lehetőség volt, de amit lehetett, azt mindent kihasználtak. Ha lehetett, egy szál petrezselyemmel, egy kis kaporral, vagy bármivel díszítették a szendvicseket.
A sajt milyen sajt volt?
Tulajdonképpen akkor még csak trappista sajt volt. De annak is nagyon örültünk.
Melyek voltak a legnépszerűbb szendvicsek? Azok közül, amit már megemlített, akár mondjuk az ön kedvenc szendvics fajtája, és az említetteken túl milyen népszerű szendvicsek léteztek még?
Egy kolléganőm rendszeresen hozott be ebédet magával, és mindig azt mondta, hogy tojásos szendvicset. El nem tudtuk képzelni, hogy az micsoda. Hát kiderült, hogy reggel 2-3 tojásból sütött rántottát, azt az egyik szelet kenyéren villával szétnyomkodta, rátette a másik szelet kenyeret, és ez volt a tojásos szendvics. Nagyon nagy előnye volt, hogyha megevett egy ilyen tojásos szendvicset, estig nem lett éhes, hiszen a tojás az önmagában is nagyon laktató. Még visszakanyarodva oda, hogy amikor az idők változtak, és egy kicsit jobb lett a sorunk, egyszer csak előkerült olyan is, hogy lazac, meg kaviár, meg homár, vagy valami más pástétom. Ezt persze nem az átlagember ette, hanem amikor egy-egy vállalat vezetőségéhez valamilyen előkelő vendégek érkeztek, akkor csináltattak néhány darab ilyen szendvicset. Mi csak néztük, vagy ha esetleg maradt, akkor egyet-egyet kaptunk belőle, de tulajdonképpen gusztusosak voltak, finomak, és úgy érezték, hogy hát ez a világ tetteje, ez olyan előkelő szendvics. De a kaviár akkor is annyira drága volt, hogy azt leginkább csak díszítésnek használták.
És Katinének mi a kedvenc szendvicse? Létezett olyan szendvics, amelyet mind a mai napig kedvenceként emleget?
Igen, mégpedig a meleg szendvicsek.
Akkor térjünk át erre a témakörünkre.
Tulajdonképpen a 70-es évek végén, 80-as évek elején lettek igazán népszerűek. Az első meleg szendvics, amit ettem, ott a háziasszony, mert megkérdeztem, hogy hogy csinálta, füstölt főtarját darált le, és körülbelül egy negyedrésznyi parízert darált hozzá. Hát, hogy azért, hogy lazítson a főtarján, vagy azért, hogy olcsó, ki tudja. Tedd bele kemény tojást, egy kis tejfölt vagy mustárt, ezt kente a kenyérre, reszel sajtot rá, és be a sütőbe. Ennek egy másik variáció, amikor a kiflit hosszába végigvágták, kikaparták a belit azt bele lehetett morzsolni a hústöltelékbe is, és akkor ezzel a húsos masszával kitöltötték a kiflinek a üregét, rá a reszelt sajtot be a sütőbe. Ez is gusztusos is volt, és finom is volt. De ami talán a kedvence maradt mind a mai napig, az az ananászos szendvics. A vajas kenyeret megkentük, tettünk rá egy szelet gépsonkát, erre egy-két darab ananászkonzerv volt tetszés szerint, és vagy egy lapka sajtot, vagy bőven reszelt sajtot be a sütőbe, és amikor a sajt megolvadt, az a sonka ananász sajt egyveleg valami nagyon finom volt. Tulajdonképpen ez olyasmi, mint a hawaii pizza.
Jól harmonizál a sós és az édes íz egymással, jól kiegészítik egymást?
Igen, nagyon jól. És még ide a gyümölcsös szendvicset sorolnám, egy abszolút böjtös szendvicset, a vajas kenyérre tegyünk meghámozott, vékony szeretekre vágott almát, erre a reszelt sajtot, sütőbe csak addig süssük, amíg a sajt jó ráolvad az almára, akkor már egy picit az alma is megpuhul, kivesztük és fogyasztatjuk, és az alma és a sajt is nagyon finom, nagyon jól harmonizálnak együtt.
Ha már szendvicsekről beszélünk, akkor mennyire van létjogosultsága annak, hogy a pirítósokról is szót ejtsünk?
Szerintem elég sok létjogosultsága van, ugyanis van, aki puha kenyérrel szereti a szendvicset, van, aki meg kicsit megpirítva, de ha pirítóssal készítjük, az az egy titka, hogy a hozzávalókat mindig kenjük ki a pirítós széléig, mert különben nagyon kiszárad, sőt megég a kenyérnek a széle. Különösen ez azóta érvényes, amióta megjelentek a majdhogynem hajszálvékony szeretett, cellofánba csomagolt, fél kilós, készen kapott szendvicskenyerek, amik nagyon véknyak, nagyon könnyen megégnek. Mert a normális szendvicskenyér, amit azért már a 60-as évek elején használtunk, az nem éget meg könnyen. De ezek a kis vékony, négyszögletes szeletke kenyerek, ezek nagyon könnyen megégnek, tehát nagyon kell vigyázni.
És nem is sokáig kell őket pirítani ebből adódóan.
Hát az biztos nem sokáig, úgyhogy nagyon ott kell állni a sütő mellett, vagy az elektromos szendvics sütő mellett, mert mamalla nagyon jó teflon bevonatú szendvics sütőket lehet kapni. Ebben szerintem ugyancsak legjobb ez a vékony tószkenyér, közé tenni egy szelet sajtot, egy szelet sonkát, rácsukni a tetőt, 2-3 perc és már kész is van. És ha a kezdő háziasszonyoknak szabad adni egy jó tanácsot, ha ilyen teflonos sütőbe készítenek meleg szendvicset, elkerülhetetlen, hogy a sajt egy kicsit kifoljon, de azt rögtön töröljék le egy papírtörő közővel vagy nedves szivacssal, mert ha rászárad, sokkal nehezebb letisztítani, és ha kapargatjuk, akkor senki sem szeretné megsérteni ezt a vékony teflon réteget.
Szerdán tavasz lesz, fél négykor tavasz lesz, káprázó tavasz lesz, ha szólsz hozzá, óbuckán virág lesz, pár jó szó csodát tesz, szomszédból barát lesz, ha gondolsz rá. Ebben hinni kell.
külföldi hatások is begyűrűztek a szendvics készítési kultúránkba, hiszen ha csak a francia pirítósra vagy a hotdogra gondolok, akkor ezek mind-mind külföldi országokból átvett változatok.
Igen, a haddaghoz van egy speciális sütő, amivel a keresztbe kettévágott kiflit rá tudjuk húzni, kicsit megpirul benne, és akkor ebbe lehet beletenni a ketchuppel, vagy mustárral, vagy majonézzel megmártott főtt virslit. Ugye nem is gondolnánk, hogy ez is szendvics, pedig igen, az. Miképp arra sem gondolnánk szendvicsként, hogy leveles tésztával körbetekerjük a virslit. Ott is végül is egy szénhidrátos burokban van a hús. Vagy az egyik legklasszikusabb szendvics, de sose így emlegetjük, a hamburger. Péksütemény, kettévágva, benne valami kis ízelítő fűszerkeverék, a húspogácsa megsütve, valami saláta, és olykor-olykor még egy-egy sajtot is olvasztanak rá, ráteszik a zsemle tetejét, kész. Most a hamburger története nagyon érdekes. Egyik verziós szerint semmi köze sincs hamburgerhez, másik verzió szerint viszont a ottani zsemlét hívták hamburgernek, és innen ered az elnevezés, a harmadik verzió pedig, és én egy kicsit ezt tartom legvalószínűbbnek, USA északi részén a kanadai határnál van Buffalo nevű város, és állítólag ott volt egy hamburgból származó hentes, aki kitalálta, hogy a darált húst megsüt ilyen pogácsa alakba, és azt tette zsemle közé. Hogy melyik igaz, melyik a legjobb magyarázat, nem tudom, de talán nem is érdekes, az a lényeges, hogy finom. Nem azt mondom, hogy túl egészséges, de néha-néha meg lehet enni.
És a férfiak kedvence az XXL méret, hiszen ma már olyan hamburgerek vannak, hogy nagyon-nagyon sok benne a töltelék, több emeletesek a húspogácsák, és természetesen a saláták vagy a kiegészítők, épp elég, hogy úgymond keresztül vagy átharapni azt a bizonyos hamburgert.
Hát van egy olyan olasz szendvics, amit szintén nagyon nehéz illendő módon enni, ugyanis egy bagetszerű péksütemény körből arasznyi a hossza, ketté vágnak, kicsit megpirítják, ez a bruschetta, megkenik végnyan fokhagymával, erre tesznek egy jókora szelet húst, sült húst, amire paradicsomkarikákat halmoznak szó szerint, majd a végén meglocsolják olívaolajjal, és ráhajtják a péksütemény tetejét. Na hát ember legyen az, aki ezt illendően eszi, mert amikor én próbáltam, a karomon csurgott az olívaolaj és meg a paradicsomból kiáradó paradicsomlé is. Egyébként még Olaszországnál folytatva nem szoktuk szendvicsnek emlegetni, de az egyik legnépszerűbb, csak alaptésztával rendelkező szendvics, hogy így mondjam, mert nincs teteje, a pizza. Nagyon finom, könnyű keltésztája van, lehet paradicsomosan, tejfölösen, sok mindennel megkenni, erre jönnek a különböző húsfeltétek, lehet az sonka, vagy szalámi, vagy többféle sült hús, és ami a leglényegesebb, a tetejére sok-sok reszelt sajt, és rendszerint a legegyszerűbb, mindig a legjobb, az eredetiben paradicsom szósz volt, mozzarella és bazsalikom levél. Ez volt a híres margarita pizza, de ma már a pizzának legalább 100 féle variációja van, és szerintem a legválogatósabb gyerek is talál foga alávalót.
És ön szerint is az az igazi pizza és az a finom pizza, ahol vékony a tészta, vagy számunkra, magyarokra az a finomabb, aminek egy picit vastagabb a tésztája? Hol az igazság?
Hát erre szokták mondani, hogy az ízlése nem érdemes vitatkozni. Van, aki vékony tésztával szereti, van, aki vastagabbal. Természetesen attól is függ, hogy milyen ízű a tésztája. Mert ha kicsit nyersen hagyják, akkor nem gusztusos, nem finom, ha jól átsül, akkor viszont nagyon finom. De egyszer Belgiumban ettem olyan pizzát, aminek majdhogy nem hajszál vékony volt a tésztája, a rajta levő húsfélék is finomak voltak és véknyak, de az egész jóformán csak egy leheletnyi volt, de nagyon finom volt, és amire emlékszem, hogy egy articsóka volt a közepén. Ez volt a fő dísz, meg lehetett enni. No, de hogy más külföldi országokból is hagyj említsek néhány szendvicset. Lengyelországban egy nagyon finom tojáskrémes szendvicset ettem. Kemény tojást valószínűleg megreszelték, tettek bele egy kis tejfölszerű krémet, apróra vágott lilahagymát, sót, borsot, És tulajdonképpen ez volt az egésznek a lényege, én nem is emlékszem, hogy más hozzávaló lett volna benne. Nagyon jó volt. Aztán hajózzunk át egy kicsit a skandináv országokba, ott a nyelvemet majd kitörtem, nem is tudom most, hogy jól mondom, hogy smörrebrod vagy smörbrod, elnézést, ha nem jól mondtam, nagyon finom halas szendvicset ettem. Hát a skandináv országok körbe vannak véve szinte tengerparttal, nyilván más szendvicset is csinálnak, de ahol engem kínálnak, ott az egész tálcán különböző halas szendvicsek voltak, és ami engem legjobban meglepett, hogy az ő szendvics kenyerük egész más, mint a miénk. Az, hogy szeretik a rostkenyeret, az egy dolog, de ott olyan sötétbarna volt az a kenyér, és annyira tele volt mindenféle magvakkal, hogy nem hajlott a kenyér, mint nálunk a kenyér bele, hanem egyszerűen tört. Különböző halakat láttam a szendvicsen, én két vagy három félét kóstoltam, egyik jobb volt, mint a másik, és ami meglepett, igaz, július elején voltam ott kapor szezon idején, hogy kaporral díszítették a halas szendvicset. Na aztán, ha egy kicsit tovább megyünk, Hollandiába, ott én olyan pirítósos szendvicset ettem, és itthon is csináljuk azóta is, amihez külön sütő kellett. Ha belegondolunk az elektromos kenyérpirítókba, van egyiknek két fakja, amiben bele tudjuk tenni a kenyeret. Na itt viszont mind a két fakba egy csipesszel mozgatható rács volt, és ebbe a rácsba kellett beletenni a sütnivalót, ami nem volt más, mint két szelet hajszál vékony fehér kenyér megvajazva, sonka, sajt, összecsukták ezt a csipeszes szerkentyűt, betették, és amikor már kezdett pirulni a szendvics mindkét oldala, ki is vették, addigra a sajt is kellően összeolvadt a sonkával. Nagyon-nagyon finom volt. Aztán, ami még érdekesség, amikor átmentem életembe először, hát több mint 50 éve Angliába, akkor úgy érkeztem oda, hogy hallottam, meg olvastam az uborkás szendvicsről. El nem tudtam képzelni, hogy milyen az az uborkás szendvics, és ott nagy meglepetés, ott már egyébként 72-ből lehetett kapni ezt a szögletes szendvics kenyeret. Nagy meglepetésemre ezt a kenyeret megvajazták, a héjával a kígyóuborkát rákarikázták, és ez volt az uborkás szendvics. És akkor én önmagamba elgondoltam, persze nem tettem szóvá a háziaknak, hogy hát na nálunk megkenjük jó házi zsírral a kenyeret, és teszünk rá lilahagymát, nem uborkás szendvics, de hagymás szendvicsnek nyugodtan mondható, és milyen finom. Visszatérve még Angliára, náluk olyan sajátosan csinálják a szendvicseket ebből a fehér kenyérből, hogy amikor megkenik a vajjal, közé tesznek sonkát, vagy sajtot, vagy tojást, meg salátát, nagyon sokféle variációjuk van, ezeket mindig a ráborított kenyérrel együtt kicsit összenyomják, és félbevágják, tehát háromszög alakú a szendvicsük. És direkt van olyan kis folpaknál erősebb, de nem túl erős kis tok, amiben ezeket belehelyezik, légmentesen lezárják, és minden utasellátóba, meg vállalati büfékbe kaphatók ezek a szendvicsek. Egyik jobb, mint a másik, nem is túl drágák, de egy biztos, jól lakni nem nagyon lehet velük, mert annyira picik. Viszont érdekességként még hagyj említsem meg, hogy néhány évvel ezelőtt láttam egy filmet, a második Erzsébet angol királynő valami nagy fogadásra, garden partira készült, több száz, talán 2-3 ezer vendég meghívásával, és az egész ünnepséget lebonyolító szakács mondta, hogy 3 napig, 3 szakács étnappallát éve, nyilván váltott műszakba, de azon dolgoztak, hogy 14 ezer pici kis kanapét készítsenek, ott így hívják ezeket a falatnyi kis szendvicseket. Minden finomsággal megrakták, gyönyörű szépek voltak, biztos finomak is, de hát el sem tudok képzelni, hogy 14 ezer falatnyi szendvicset elkészíteni. Menjünk egy picit Anglia nyugati részére, Walesbe. Nagyon híres a Welsh rarebit. Na most ezt nagyon sokan sajnos még a filmekben is rosszul fordítják, ugyanis Welsh rabbit az azt jelenti, hogy nyúl, a rabbit a nyúl, és ennek a szendvicsnek semmi köze a nyúlhoz. Ez Welsh rarebit, tehát két szó. A rare azt jelenti, hogy ritka, a másik a bit az, hogy falat. Tehát ez egy kicsit babrásan elkészíthető, drágább szendvics volt. Magyarul a szegény velszi bányászok ehhez nem igen jutottak hozzá, tehát valóban ritka falat volt, amikor ők ezt megehették. Hogy miből is áll ez? Természetesen a szeletelt kenyeret megkenték vajjal, és akkor készítettek lisztből, vajból, besamelt, de nem tejjel, hanem barna sörrel. Sózták, borsozták, jó minőségű cheddar sajtot belereszeltek, és a fő fűszer a Worcestershire-szósz volt, ebből is tettek bele egy-két kávéskanállal, és a végén aki akart, tett bele tojássárgáját, vagy vágott snidlinget, de ez egyik sem kötelező, tehát az alapverzserbitben nincs is benne, de az egész sajtos masszát jól elkeverték, rákenték a pirítósra, jó a szélig, nehogy az megégje, mert ennek kicsit nagyobb sülés kellett, és így készre sütötték. Én egyszer kóstoltam, csodálatosan finom volt.
És utazzunk tovább képzeletben, javaslom a tengeren túlra. Onnan milyen példákat említhetünk?
Hát először, ha bekukkantunk az Egyesült Államok területére, azt ugye tudjuk, hogy nagyon nagy földi mogyoró termelő ország, amiből készítik a híres mogyoró vajat, vagy földi mogyoró vajat, peanut butternek mondják, sok mindenhez használják, nagyon laktató. Nos, amikor én hallottam, hogy valaki ezzel a mogyoró vajjal készít szendvicset, ó, mondom, hát egy karé kenyér, jó lakik vele. Aztán kiderült, hogy van, aki még erre lekvár tesz, már nekem ez túl sok, és van, aki viszont banánt karikáz rá, ami megint mondhatjuk halmozza az édességeket, de hát ízlés dolga. Viszont az USA híres szendvics, a club sandwich, magyarosan club sandwich, körülbelül egy arasznyi bagettet félbevágnak, de nem vágják el egészen a péksütemény szélé, majonézzel kenik meg, nem vajjal, ebbe tesznek egy jó koraszelet sült húst, erre mindenféle salátát, és akkor ráborítják a péksütemének a másik felét, ami ugyancsak majonézes. Nagyon finom, nagyon laktató, de ez se könnyű megenni, mert valami biztos, hogy kiesik, vagy kicsurran a két szelet kenyér közül. Na aztán, ha tovább lépünk Kanadába, ott életem nagy meglepetése ért, kisütötték reggelihez egy teflonedénybe a szép szeletelt bacont, rátették a kenyérre, és meglacsolták juharszirupppal. Most a juharszirup külön nagyon finom, de nagyon tömény, borzasztóan édes, és aromás természetesen, és a bacon az meg sós, meg enyhén füstölt, meg kicsit húsos, tehát nekem ez a kettő valahogy sehogy nem jött össze, de hát ez is ízlés dolga, az ottaniaknak nagyon ízlett. Befejezésül engedjenek meg, hogy egy érdekességet mondjak a rádióhallgatókat, amit is nem régen hallottam. A 30-40-es évek híres színésze volt Petes Sándor, aki a szendvicset úgy szerette, hogy két szelet hús közé kért egy vékony szelet kenyeret. Egy másik kollégája pedig azt tartotta igazi szendvicsnek, hogyha két szelet rántott hús között van, egy szelet sült hús. Váljék egészségükre!
Köszönjük szépen az ötleteket, és én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Artner Oszkárné, Kati néni háziasszonynak.
Én is köszönöm szépen ezt a műsor lehetőséget, és remélem, hogy a anyukáknak tudtam segíteni, hogy milyen szendvicset készítsenek a gyerekeknek uzsonnára.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában népzenei műsorunkat hallják, amelyben a Gimes együttes felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. A Gimes szlovákiai magyar zenészekből álló együttes. A Nyitrai Pedagógiai Főiskolán alakult 1983-ban. Tagjai előtte rockot, komoly zenét és régi zenét játszottak. Első táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra melletti Gimes községben rendezett ifjúsági táborban tartották. Innen ered a Gimes név, amit 1984-ben vett fel a zenekar. Zenéjük magyar, közép- és kelet-európai gyökerekből táplálkozik. A népzenei alapoknak köszönhetően és a saját alkotó elképzelések és improvizációk alapján kialakult az egyedi hangzásviláguk, a Gimes zenem. A zenekar alapító tagjai a Szarka testvérek, Gyula és Tamás, akik 2011. március 14-én megosztott Kossuth díjban részesültek. Nos, ennyi bevezető után javaslom, hogy zenéljen nekünk a Gimes együttes. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok!
Altom, altom, kormos torkom, úgy mondom folyton.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában népzenei műsorunkat hallották, amelyben a Gimes együttes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Fehér József kezeli, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai hírek után Merítész című műsorunk szól. Megjelent Cinetár Miklós önéletrajzi trilógiájának második része, bemutatták az Eiffel műhelyházban a Fradia Volóta rendezője, ennek is Cinetár Miklós. A címszerepet Boncsér Gergely alapítja a Nemzeti Színház legújabb bemutatójának. A King Lear show-nak a titkaiba is a dramaturg Kozma András avat be. Pünkösd vasárnapján, május 19-én kezdődik és szeptember 11-ig tart a Margit Szigeti Színház idei évada. Ónodi Eszter az egyik főszereplője a Katona József Színház Jocakát című előadásának, de május 23-ai Csini Babak Táncfesztiválon is hallhatjuk őt majd énekelni, és május 24-én látványos show-val érkezik a Lord of the Dance című produkció az MVM Domba. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján keresztényi ifjúsági közösségekről hallanak. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Szent Hedvig évfordulójáról lesz szó elsőként, majd beszámolót adunk az Egri Katolikus Egyetem dolgozóinak lelki gyakorlatáról, végül pedig a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia programját mutatjuk be. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. 16 órakor híreket hallanak, majd előbb kívánság műsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Magyar Honvédelem napjáról, május 21-éről beszélgetünk Rácz Péter tartalékos századossal, beosztott tiszttel, a 4. hadkiegészítő és toborzóiroda munkatársával, és következzen rövid bejátszásunk Molnár András műsorához.
A honvédelem az soha nem úgy van, hogy elmegyek elnézést a piacra és valamit vásárolok, ez egy hosszú folyamat. Évek kellenek ahhoz, hogy valamilyen rendszert azt meg kell tanulni, be kell állítani, ezért nagyon fontos az, hogy a május 21-én azok, akik valamilyen szinten részt vesznek, ugye ezekbe a feladatokba is maradéktalanul végrehajtják, legyen egy olyan cseppnyi pillanat, amikor a társadalom részéről érzik azt, hogy igenis ott vagyunk, gondolunk rátok.
17 órakor érseki szentmisét közvetítünk Hevesről. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi nevelésének 10., valamint a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulója alkalmából. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. 17:00-től regionális híreket hallanak, 18 óra 30 perctől pedig a kora esti hírmondóval jelentkezünk. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Dr. Cseh Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész, az Artszakra literatúra szakra kutatója Eger egyik híres szülöttéről, Bródi Sándorról beszél. Ezt követően meghallgathatják az esti mesét. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb Wolfa a parkban címírásának első részét hallgathatják meg, majd Merényi József fafaragó népi iparművésszel, vagy ahogyan mondja saját magát, fanyűvővel beszélget szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján meghallgathatják a Görög Katolikus Egyház adását. A 20 órai sávban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.